Erős vár a mi Istenünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és engedjék meg, hogy mielőtt elkezdeném a mondandómat, ez a cím, hogy Jehova tanúja voltam, ez nem csak egy érdeklődés keltő cím és bevezető, hanem valóban 10 évig aktív kapcsolatban voltam Jehova tanúival, és ebből 6,5 évet pedig aktív szolgálatban töltöttem, és nem annyira előadás ez számomra, mint inkább egy bizonságtétel, hogy ebből a szektából hogyan sikerült nekem kiszabadulnom, és megismernem az Úr Jézust, a szívembe befogadni, aki nekem új életet adott, és valóban kegyelem, hogy most itt állhatok. De mielőtt elkezdenék beszélni, szeretnék elénekelni egy dalt, mivel énekszakos tanár lévén a zene nagyon-nagyon közel áll hozzám, és legszívesebben minden dalban mondanék el. Ez a dal, mint szarvas hűs vizek után, gyönyörűen kifejezi mindazt, amit én átéltem. Akár akkor, amikor megtértem, de előtte, amikor még kerestem az Istent, fogadják szeretettel.
Mint szarvas hűs forrás után, szívem eper, vágyik hozzád, úgy mennék én az élő Úr felé, mikor jössz el, hogy elvigyél.
Most azt hiszem, hogy nem tudnék olyan embert mondani a testvérek közül is, aki ne hallott már Jehova tanúiról, vagy ne találkozott volna velük. Egy igen aktív vallási közösségről van szó. Az agresszív ajtóról ajtóra végzett prédikáló szolgálatukról, vagy utcai szolgálatukról híresek, vagy hírhettek. Nehéz erről a témáról beszélnem, mert 10 évig igen meghatározó volt a számomra. Ahogy említettem a bevezetőben is, nagyon nehéz onnan kikerülni. És ahogy azt is említettem, hogy szinte kegyelem, hogy itt állhatok, mert nagyon kevés tanúnak, volt tanúnak adatik meg, hogy utána pont egy történelmi egyházban közösségre találjon. kik is a potenciális veszélyeztetettek. Talán olyanok, amilyen én is voltam, nem véletlenül, hiszen nem keresztény családban nőttem fel. Azt hiszem, azok a gyerekek, vagy azoknak a gyerekeknek, akiknek ez megadatik, hogy egy olyan családba érkezhetnek, ahova szeretettel várják őket, és hitre juthatnak, egy hatalmas nagy védelem. De az olyan családokba, ahol mindez nem adatik meg, ki vannak téve sok-sok veszélynek. A család életem nem volt könnyű. Édesapám nyomozó volt, édesanyám is szintén a rendőrségnél dolgozott, és azt hiszem, hogy ez a múlt rendszerben így a testvéreknek sem kellett különösen részleteznem, mit jelenthetett rendőr gyerekének lenni. Én Jehova tanúiról otthon is hallottam nagyon sokat, csak abból a szempontból, hogy az édesapámék rendszeresen megfigyelték őket is. Tehát nem csak a történelmi egyházhoz tartozóakat, hanem azokat a közösségeket, vallási közösségeket, akik arra a rendszerre különösen veszélyt jelentettek. Sőt, a családunkban is volt egy néni, a nagymamámnak a nővére, aki Jehova tanúja volt, és családon belül is nagyon üldözött volt a hite miatt. Nagyon korán elveszítettem az édesanyámat, miután Szegeden a Juhász Gyula tanárképző főiskolán végeztem magyar ének szakon, Budapestre kerültem. És Budapesten nincsenek rokonaim. Ott voltam szeretett kapcsolatok nélkül, egy tragédiával a hátam mögött, amit hit nélkül nagyon-nagyon nehéz volt feldolgozni. Azt hiszem, az ember könnyebben elviseli a szenvedést, ha tudja annak az okát. De ha ez nincs meg, akkor légüres térben van, kapaszkodókat keres, és ebben a lélektani pillanatban találtak meg engem a tanúk. Én azt gondolom, ez a nagy számok törvénye, mert hogy ők nagyon aktívak és rendszeresen járnak házról házra, így könnyen találnak olyan emberekre, akik nagyon-nagyon nehéz élethelyzetben vannak. A tanúk első ránézésre, ebben szerintem egyetérthetünk, nagyon szimpatikus emberek. Szépen felöltöznek, a férfiak általában a prédikáló szolgálatban öltönyt vesznek magukra, és a hölgyek pedig kosztümöt. Kedvesen, intelligensen szólítják meg az embereket, és én is úgy gondoltam, hogy nagyon becsületes emberekkel állok szemben, és egy olyan pillanatban, amikor nagyon-nagyon magányosnak éreztem magam, beengedtem őket a lakásomba. Egy olyan kérdést tettek föl nekem, hogy szeretnék-e örökké élni. Persze, szerintem nincs olyan ember, aki nem mondaná azt, hogy igen. Na de hát ezen a földön, ahol annyi szenvedés van, hát ez teljesen értelmetlen dolog. És megcsillantottak előttem egy boldog jövőt, nem máshol, mint itt a földön. És átadtak nekem egy könyvet, és ennek a könyvnek az volt a címe, örökké élhetsz a paradicsomban a földön. Hú, ez nagyon biztató, némiképp futurisztikusnak is tűnt. De elkezdtünk beszélgetni a könyvről. És rögtön feltűnt, hogy a Bibliát milyen jól ismerik. Akkor még azt gondoltam, hogy jól ismerik, és nem tűnt fel, hogy csak kiragadott szövegrészeket alkalmaznak. És ahogy említettem, elindult a heti Biblia tanulmányozás. Tényleg nagyon kedves két hölgy volt, akikkel nagyon jó barátságba kerültem, és ahogy teltek a hetek, eljutottam a királyságterembe is, ahogy náluk nevezik, nem templom, hanem királyságterem, és ott hétről hétre azok, akik érdeklődnek, nem istenkeresőnek hívják őket, hanem érdeklődőknek, a vasárnapi nyilvános előadáson, ami tulajdonképpen megfelel az istentiszteletnek, meghívtak engem is. A nyilvános előadás általában mindig olyan témáról szólt, ami közvetlenül érintette az embereket, de leginkább a negatívumok voltak kihangsúlyozva. Ezt már megszoktuk, hogy a média is ontja ránk a rossz híreket, és a jó hírnek ma már nincs hírértéke, azt hiszem a tanúk is ez az, amit igazán meglovagolnak, és igencsak ismertek a proféciáikról, amik nem teljesedtek. Sok-sok mindent megjövendöltek, belebocsátkoztak pontos évszámokba is, hogy mikor fog visszajönni Jézus, de ez nem következett be. Az utolsó ilyen jóslatuk 1975 volt, és miután ez sem következett be, tovább nem kísérleteztek a dátum megnevezésével. Tehát eljutottam a nyilvános előadásra, és nagyon-nagyon szimpatikus volt számomra, hogy nagyon szívélyesen fogadtak. Mindenki mindenkivel, ahogy megérkezett a királyságterembe, kezet fogott. Azt hiszem, ez írja valahol az ige, ami jó, azt tartsátok meg, tehát ezt át lehetne venni, hogy amikor megérkezünk a templomba, akkor idős a fiatal az időssel kezet fogjon. Egyébként a testvérek tegezik is ott egymást, Szerbusz Béla bácsi szólítják, vagy Józsi bácsi, vagy Marika néni a fiatalabbak az időseket. Ez is nagyon vonzó volt számomra. Gyanútlanul, kívülállóként még akkor úgy éreztem, hogy egy szerető elfogadó közösségbe kerültem. Mindenki mosolygott, kedvesen fogadtak, és így fokozatosan bekapcsolódtam én is az alkalmakba. Hétről hétre 5 kötelező alkalom van a tanúknak. Sokszor tapasztaljuk, hogy a templomba, a vasárnapi Isten tiszteletre is nehezen jutnak el akár a fiatalok, mint vasárnapi kötelezettség. De a tanúknál ez nagyon-nagyon fontos, és majd azt is elmondom a későbbiek során, hogy mi. Ez az 5 alkalom, az egyik, az úgynevezett teokratikus szolgálati iskola, ahol kiképzik a tanúkat arra, hogy amikor az ajtóknál vagy az utcán végzik a prédikáló szolgálatot, hogyan mondjanak érdeklődéskeltő bevezetőt, és hogyan adják át azt az adott irodalmat, és hogyan vezessenek be házi biblia tanulmányozást. Pál azt mondja, hogy a nő ne tanítson a gyülekezetbe, ezért a nőknek nem megengedett, hogy előadást tartsanak a királyságterembe, számukra csak egy 5 perces előadásra volt lehetőség, amit ketten kellett végezni. Az egyikünk volt az érdeklődő, a másikunk volt pedig ugye aktív Jehova tanúja, aki az érdeklődés keltő bevezető után próbálja meggyőzni az érdeklődőt, hogy fogadja el az irodalmat, mi több csatlakozzon az egyedül igaz Istenhez, Jehovához és az ő látható szervezetéhez, Jehova tanúihoz, majd fordítottunk ezen. Tulajdonképpen ez egy szerepjáték volt. Hétről hétre ezt nagyon jól begyakorolják a tanúk. Tehát lehet, hogy nem is gondolnánk önök sem, hogy ezt a missziós tevékenységet, vagy erre ilyen módszeres kiképzést kapnak. Ezt követte a Mi Királyság szolgálatunk, ez egy kiadványnak is a címe volt, ahol szintén tanácsokat kaptunk arra vonatkozóan, hogy egy-egy úgynevezett kivonulás alkalmával milyen témákat hozzunk fel az embereknek. Azt hiszem, erről önöknek is szintén van tapasztalatuk, amikor Jehova tanúi éppen az aktuális politikai témákban, vagy ha netalántán egy cunami van valahol, vagy földrengés, ugye tetszett hallani arról, és lám, mert Jézus is azt mondta, hogy hallanatok kell majd háborúkról, nemzet támad nemzet ellen, és lesznek földrengések, és íme, hát ez a végjele, és küszöbön áll Armageddon. Amit nem légből kapnak, mert hogy a Jelenések könyvében van szó Armageddonról. A következő alkalom pedig egy könyvtanulmányozás, ami a mi Biblia óránknak felel meg. Évről évre a társulat kiad új könyvet, kiadványt, amit nagyon módszeresen az egyik vén, a kijelölt vén átvesz a gyülekezeti tagokkal. És önálló gondolkozásnak és önálló kérdésfeltevésnek nincs helye. Azt gondolom, a szekták egyik nagy-nagy jellemzője ez. A minden fejezet végén, illetve minden lap alján vannak kérdések. A vén, a kijelölt vén csak azt a kérdést teszi fel, és a szövegből aláhúzva a lényeget, csak onnan szabad megválaszolni a kérdést. És hát a szövegekhez, a témákhoz nagyon jól hozzáillesztett biblia versek vannak. És a gyanútlan érdeklődő azt mondja, hogy lám-lám, itt van Isten szava. Én is korábban ugye nem találkoztam a Bibliával, tehát nem olvastam, nem voltam bibliaolvasó ember. Ez működik. Milyen igazuk van a tanúknak. Azt is bebizonyítják. Akkoriban én 92-ben találkoztam Jehova tanúival. Ők a Károli fordítást, a régit használták, és abban bizony benne szerepelt Jehova neve. És bizonyításul akár a 83. Zsoltárt, vagy amikor az Úr kijelenti magát Mózesnek, hogy eddig úgy voltam ismert, mint Ábrahám, Jákob istene, de az én Jehova nevemen nem voltam ismert. Tehát sorba jönnek a bizonyítékok, és az ember ezt elhiszi, és nem gondol bele, amire csak később jön rá, ha sikerül onnan kikerülnie, és valóban az igazságot, ugye Jézus Krisztust, aki maga az út, az igazság, élet, megismerni, hogy mennyire nincs igazuk, mennyire kiragadnak szövegeket, és zsonglőrködnek ezekkel a bibliai szövegekkel. És aztán a következő két alkalom pedig, ahogy említettem, a nyilvános előadás, és az azt követő őrtorony tanulmányozás. Az őrtorony tanulmányozás is hasonló szisztéma szerint működött, mint a bizonyos könyvtanulmányozás, ott is megadott kérdések voltak. Kint állt a vén, a gyülekezet vezetője, és tette föl a kérdéseket a testvéreknek, és ment körbe a mikrofon, és a megadott kérdésre, ahogy mondtam, a szöveg alapján kellett válaszolni. Én nem lehettem egyből alámerítetlen vagy kereszteletlen hírnök, mert hogy a Nemzetbiztonsági Hivatalnál dolgoztam. És Nemzetbiztonsági Hivatalnál, mégpedig hadnagyi rendfokozatban, és bizonyára jól tudják a testvérek, hogy Jehova tanúi nem fognak fegyvert. Így semmilyen fegyveres testületnek a tagjai nem lehetnek. És ma is szégyenkezem emiatt, az őrültségem miatt, én tulajdonképpen a közgazdasági egyetemen elkezdtem a belügyi gazdasági szakot, és már az utolsó fél évnél tartottam, de ugye ezzel párhuzamosan elkezdtem Jehova tanúi királyság termébe is járni, és haladtam előre az ismeretben, és hát felvilágosítottak, hogy vegyem tudomásul, én nem lehetek alámerítetlen hírnök, mert egy fegyveres testületnél dolgozom, tehát addigra ők ezt kinyomozták. Hihetetlenül jó besúgó hálózat működik a tanúknál, hogy egymás élete fölött ellenőrzést gyakoroljanak, mondván, hogy Jehova tisztán tartja az ő szervezetét. És ez lehet az ismérve, hogy az egyedül igaz keresztény közösségről van szó, hogy nincsenek benne olyan bűnök, mondják ők, mint lám a történelmi egyházban, ahol csak tévtanítások vannak, és különben is a sátány egyháza, és a jelenések könyvében a hamis Babilonnal azonosítják, ami fölött tulajdonképpen már az Isten ki is mondta az ítéletet. Jelenések könyvében szintén van egy ige, fussatok ki belőle én népem. No, hát nekem ki kellett futnom a katolikus egyházból, egyébként felnőtt fejjel, gyors talpaló, nem tudom másképp mondani, rendszerváltás után olyan hirtelen mindenki elkezdett özönleni a templomba, is meg kellett keresztelkedni, egy ilyen késztetés volt, hát én is így jutottam el Hódmezővásárhelyen az egyik katolikus atyához, és körülbelül 2-3 hét leforgása alatt megkeresztelt, birmálkoztam, gyóntam, első áldoztam, azt se tudtam, eszik-e vagy iszták. Tehát amikor az első gyónásom után, tehát kiadta nekem, hogy hány mi atyánkot és üdvözlégyet kell elmondani, én csak megszégyenülve ott ültem, és fogalmam nem volt, hogy mit kell most nekem csinálni. No hát ez is veszély, és ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ha már egy közösséghez tartozunk, legyen az katolikus, evangélikus, református, bármelyik felekezet, tehát tudjam, hogy az egyháznak a tanítása mit, tudjam, hogy mit miért hiszek, mert akkor nem lehet megvezetni. És nagyon fontos a Szentírást olvasni. És hogyha bármi kétség merül fel bennünk, az Úristen a lelkészeket valóban pásztorokként szánta, hogy lehet hozzájuk fordulni, sőt kell, és nagyon fontos No, tehát ki kellett futnom a hamis Babilonból. Újpesten két tanú kíséretében elmentem az egyik katolikus atyához, aki éppen a kertet gondozta, és hát akkor már nem volt szabad azt mondanom, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, bementünk, jó napot kívánok, miért tetszettek jönni? És akkor ott álltam olyan szerencsétlen, hát én ki akarok futni Nagy Babilonba? Honnan? Honnan tetszik kifutni? Tehát, hogy én most szeretnék innen kijelentkezni. És nem is láttam még magát. De akkor nem tartozik ide, hagyjanak engem, még én menjenek innen. És a velem lévő két testvérnő pedig azt mondta, hogy látod? Ilyenek ezek a sátán kutyái, mert Jézus is megmondta, hogyha, ugye azt mondta Jézus, hogyha engem üldözni fognak, akkor titeket is üldöznek. Látod? Látod ez a katolikus pap, hogy üldöz bennünket, meg hogy állt hozzánk, meg milyen gonosz, meg milyen undok volt, bezzeg nálunk a vének, milyen kedvesek. Tehát onnan kifutottam. Nem volt más hátra, mint a Nemzetbiztonsági Hivatal. Hát onnan már nem volt olyan egyszerű, mert hogy, ahogy említettem, a Közgazdasági Egyetemen tanultam, és hát alá kellett írnom egy tanulmányi szerződést. De addigra annyira elültették bennem a félelmet, hogy bármelyik pillanatban beköszönthet Armageddon, itt a világ vége, és hogyha én addig nem jutok be a szellemi bárkába, mert hogy hivatkoztak is arra az ígére, hogy ugyanúgy lesz az Úr eljövetelem, mint Noé napjaiban, hogy ettek, ittak, házasodtak, nem vettek észre semmit. Tehát most is így van, az emberek esznek, isznak, házasodnak, élik a maguk életét, semmit nem vesznek észre, de aki bent van ebben a szellemi bárkában, a Jehova tanúi szervezetében, az megmentésben részesül. És hát beadtam a felmondásomat. Teljesen érthető módon nem értették, tehát hogy még már csak fél év van hátra az egyetemről, és én itt hagyom, és lesz, ami lesz, én úgy éreztem, nekem ez mindennél fontosabb. Ez szükséges az örök életemhez, tehát akkor ez nem áldozat. Ezt szemétnek mondom, mindent, munkát, egyetemet, mindent nem kell, nincs erre szükség. Jön Armageddon, úgyis mindennek vége. Ott hagytam ők a Nemzetbiztonsági Hivatalt, és ez sem volt elég a tanúknak. Akkor még mindig nem merítkeztem alá, vagy nem kereszteltek meg, mert még mindig bizonyítanom kellett azt, még egy jó évnek el kellett tennie ahhoz, hogy a prédikáló szolgálatban bebizonyítsam az alkalmasságomat. Ez mit jelentett? Havonta kellett munkajelentést leadni. Ez azt jelentette, hogy hány órát töltött el az illető a prédikáló szolgálatba. Az ajánlott óraszám egy átlag hírnöknek havi 15-20 óra, egy kisegítő úttörőnek, aki fél állás mellett tudta ezt ellátni, 60 óra volt, és egy teljes idejű szolgálónak, akit úttörőnek neveztek, 90 perc volt. Emellett meg volt határozva, hogy egy átlag hírnöknek hány ébredjetek, hány őrtorony folyóiratot, mennyi könyvet kell elterjesztenie, hány biblia tanulmányozást kell bevezetnie, és hány újralátogatást kell végeznie. Nagyon idegesítő a tanúk zaklatása, ez teljesen érthető, amikor a legváratlanabb napokon, órákban, vasárnap, délután, kettőkor, vagy éppen ebéd közben csöngetnek be, vagy általában ünnepnapokon, de olyankor jó, ha tudják, náluk ez kivonulás, tehát az adott vén összehívja őket, hogy most kell lecsapni az emberekre, most biztos, hogy otthon vannak, mert hogy Pál apostol is azt mondta, hogy állj elő az igével alkalmas és alkalmatlan időbe. Tehát ha éppen ez az alkalmatlan idő az ebéd, akkor ez ne legyen probléma, mert ez Jehova tetszését el fogja nyerni. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos volt. És az újralátogatás. Ez is idegesítő. Tehát kicsit a tanúkkal is úgy vagyunk, most már mondhatom én is, hogyha kidobják őket az ajtón, bejönnek az ablakon. Mert ez nagyon, azért nagyon-nagyon fontos, mert az újra látogatások számának is meg kell lenni. Mi van akkor, ha nincs meg? Mi van akkor, hogyha valaki nem adja le időben a munkajelentést? Vagy nem megfelelő az irodalom terjesztése? Akkor jön a bírói bizottság. És ez így van, most is 2008-at írunk, ma Magyarországon létezik ilyen dolog. hogy emberek ilyen szekta fogságában vannak. És el tudjuk képzelni, hogy ez hogy megnyomorítja a lelkeket. Tehát mindenféleképpen a két kulcs szó, amivel tudnak hatni a bent lévő tagokra a lelkiismeret, amire ha kellőképpen hatnak, már csak egy ugrás a félelem. Lelkiismeret hullalás és félelem. Félelem attól, hogy bármelyik pillanatban eljöhet Jehova, és örökké el fogok pusztulni. Nincs jövő, nincs semmi. Tehát hogy miért is fontos mindig erről beszélnem, Babits Mihály szavai jutnak eszembe, hogy cinkosok közt vétkes, aki néma. Mert kell erről beszélni. Én nagyon remélem, hogy tovább tudják majd adni olyan embereknek, olyan testvéreknek, akiknek a családjába esetleg van olyan, aki éppen a tanúkkal került kapcsolatban. Tehát visszatérve a bírói bizottsághoz, három vén vezeti a bírói bizottságot, berendelik az embert, és ahogy a társulat meghatározza, azon szempontok szerint vallatják az embert. Hány órát voltál testvérnő vagy testvér? Miért nem voltál? Nem tudod, hogy mindjárt itt van Armageddon? Nem vagy megfelelő szellemi állapotba, démoni befolyás alá fogsz kerülni. És tétlenné fogunk minősíteni. És hogyha valaki tétlenné minősítenek, az azt jelenti, hogy nem szólhatnak hozzá a gyülekezetbe. Elkerülik, mert szellemileg veszélyes. Most mire ez bekövetkezik, addigra az illető már a saját rokoni, baráti kapcsolatait teljesen felszámolta, hiszen a tanúk nem ünnepelnek születésnapot, névnapot, karácsony, húsvét. Nincs zászló előtt tisztelgés, nincs himnusz éneklés, mert ez mind bálványimádásnak számít. Szerintük vérátömlesztést sem fogadhatnak el, ők maguk vért sem adhatnak, és ahogy említettem, a katonai szolgálatot. Tehát ott van a szegény testvér, akit esetleg tétlenné minősítenek, és elmagányosodik, és annyira fél ettől, hogy inkább mindent megtesz. És gondoljunk bele egy dolgozó anya esetében, ahol el kell látni a családját, a munkáját, és mellette még 20 órát kell menni a prédikáló szolgálatba, és ugye nem tudja megtenni, mert a gyerek beteg lesz, és nem megoldható. És nincsenek egyéni esetek, mert ez a felfogásuk, hogy tömegesen a népet fogja megmenteni Jehova, így maga az egyén nem számít, csak ebbe az egész gépezetbe egy csavar. Jelentéktelen. A másik a kiközösítettek helyzete. Nagyon könnyű ezek után kiközösítettnek lenni. Tehát, hogyha valaki tétlenné válik, vagy ahogy említettem, a besúgó hálózatot, amilyen jól működik. Ugye a tanúk nem véletlenül mennek kettessével a prédikáló szolgálatba. Ez nem csak azért jó, mert így biztonságosabb, nem mondom, én is párszor futottam kutyák elől. Tehát amikor bekerültem panelházba, és ott elég sok kutya van, és kiengedték ránk, hogy most már menjünk innen. Tehát egy biztonságérzetet ad, hogy az ember nem egyedül megy, hanem amiatt is, mert egymást tudják figyelni. És abban a pillanatban, hogyha bármi olyat tapasztalnak az illetőnél, netalántán véletlenül elszólta magát, csúnyát mondott, jelenteni kell a véneknek. Nincs dohányzás a tanúknál. És hát engem például azért jelentettek föl, mert a panelban laktam 8. emeleten, és én hát csoki télapot megláttak az ablakba a kislányomnál. És akkor jelentették a kedves testvérek, és vének pedig raportra hívták. kedves testvérem, ugye tudod, hogy nem vagy megfelelő szellemi állapotban. De nem tudtam találni, hogy mit csináltam. Hát rendesen leadtam a munkajelentést, elvégeztem az órákat. És a télapókkal mi újság? Milyen télapókkal? Hát amit láttunk, hol? És hazafelé menet megnéztem, hogy mennyire lehet. Tehát fogalmam nincs, hogy hol. Tehát felmásztak a szemben lévő ABC tetejére, onnan vették észre a 8. emeleten, vagy távcsőbe. Igen, tehát biztos, hogy kitaláltak valami módszertre. Tehát lelepleződtem. Mert hogy nagy kárvallottjai az egésznek a gyerekek. Tehát elképzelhetetlen, és én ezt nem is tudtam megtenni a gyerekemmel, hogy egy óvodai alkalommal ő kint üljön megkérni az óvónőt, hogy vigye ki az öltözőbe, vagy tegye az óvoda elé, vagy csináljon vele valamit, mert nem vehet részt a Mikulás ünnepségén, mert hogy az egy bálványapó. Találkoztam olyan Jehova tanúja családdal, ahol azért szerető családtagok vették őket körül, és hát a gyerekeknek mit hoztak? Jött a Mikulás, hát Mikulás csomag, és az édesapa, aki vén volt, a gyerekek szeme láttára a húskloffolóval verte szét a csoki Mikulást, mert minden bálvány így végzi. Az Ezékiel könyvéből szeretnék felolvasni egy részt. Csak annak bizonyítására, hogy honnan is veszik ezt, hogy egymásról jelentést kell írni. Emberfia, téged ilyen őrállóvá tettelek Izrael házában. Ha ígét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented a lelked. Mindenre van bibliai magyarázatuk. Annyi minden van a fejemben, amit még mondani szeretnék. Én azt gondolom, hogy ha menet közben most netalántán az elmondottakkal kapcsolatban kérdés merült fel, akkor nyugodtan kérdezzenek.
Van nekem egy rokonom, hogy zomoszki család, és ők is ilyen Jehova tanúi. És ők is tanulnak ilyen Jehova szavat, hogy az Úr. Azt szeretném kérdezni, hogy Jehova tanúi mikor került oda?
Mármint, hogy én, vagy maga, igen. Én 1992-ben kerültem kapcsolatba a szervezettel. Na most arról, nem tudom, tehát hogyha van kérdés, nyugodtan tegyék fel. Hát 20 éves, tehát nagyon fiatalon. Ezékiel 33. fejezet, 4. versem. Jó, más esetleg. Beszélek. Igen. Tehát ott tartottunk, hogy engem is beidéztek a bírói bizottság elé, és utána ez megtörtént a gyülekezetben, és közhírététetik. Tehát ezt mindig bejelentették egyébként a gyülekezetben, hogyha valaki feddésben részesült. Én ezért a tettemért Tehát 100-150 ember előtt ez nagyon kellemes, amikor név szerint megemlítik az embert, hogy XY testvérnő vagy testvér a jövőben nem szólhat hozzá a nyilvános előadást alkalmon, vagy a könyvtanulmányozás, akkor én rám kiróttak ilyen büntetést, hogy fél évig hangosan nem olvashattam a Bibliából. No, és hát a kiközösítettek. A kiközösítettéknél is szintén ez a borzasztóan nehéz, hogy kikerülnek, és a kiközösítetteknek nem szabad köszönni sem. És akit ne talántán azon kapnak az aktív hírnökök közül, hogy egy kiközösítettel szóba áll, az illetőt is kiközösítik. Mert Jehova szervezetét tisztán kell tartani. Tehát az Istenhez vezető út, a megmenekülés csak is a szervezeten keresztül létezik. A szervezetnek való feltétlen engedelmesség és hűség. És Jézusról szó sincs. Megjelent egy kiadványuk, ha jól emlékszem, 95-ben, az volt a címe, a valaha élt legnagyobb ember a Földön. És Jézusról szólt, Jézus Jehova legnagyobb tanúja. Tehát Jézust nem annak mondják, aki. Innentől kezdve nincs szent háromság, mert hogy ők azt mondják, hogy a háromság szó nincs benne a Bibliában, ezzel vélik felfedezni, hogy így akkor a szent háromság sem igaz, és a szent lélek pedig véleményük szerint nem Isten, hanem valami személytelen erő, mint a csillagok háborújában, amikor Luke Skywalker ugye jön, és az erő benned van. Tehát körülbelül így kell elképzelni, csak Jehova Isten létezik, és Jézus csak mint egy példát állított elénk, a tanítások szerint az ő teste szétfoszlott a levegőben, majd tulajdonképpen ő azonos Mihály arkangyallal, tehát majd részletesebben kitérhetünk ezekre a tanításokra. Tehát nyilvánvaló, hogy a Szentírással teljesen ellentétes, vagy Szentírás ellenes tanítások vannak, és ilyen értelemben nem nevezhetők kereszténynek. Mert aki a fiú, azé az élet, ők pedig nem vallják a fiút. Na, de hát ezt én akkor nem tudtam. És hát most gondolom az az érdekes, hogy hogyan sikerült mindezt mégis felismerni. Előbb-utóbb láttam a hézagokat, azért mégiscsak egy gondolkodó embernek tartom magam, és akkor, amikor nekem is családi gondjaim adódtak, és egyre inkább ritkábban tudtam járni a gyülekezetbe, kevesebbet forgattam a kiadványokat. Mert bár, ahogy említettem az elején, úgy tűnnek a tanúk, mint a Bibliát jól ismerő, jól forgató emberek, még sincs idő a Bibliát olvasni. Mert mire hetente megjelenő őrtornyot ébredjeteket, meg az aktuális könyvet áttanulmányozza az ember, és abból jól felkészült, tulajdonképpen nincs is idő a Bibliára, csak mindig a kiragadott szövegrészekre. És amiatt, hogy nem tudtam a társulati kiadványokat olyan rendszeresen olvasni, ezért valahogy kezdett úgy tisztulni a kép. Az is rettenetesen zavart, hogy állandó gyűlöletbeszéd hangzott el az egyházak ellen. És én azt gondoltam, hogy az Isten szeretet. És hogyha ha szeretet, akkor hol van itt az irgalmasság? És nem értettem, mert hogy a szomszédunkban lakott egy nagyon kedves baptista házaspár. És ők olyan példamutató életet éltek a négy gyerekkel, hogy nekem egyre inkább így feltűnt, hogy a szervezeten kívül minden egyházat szídnak, hogy borzalom, és ott mik mennek, és ez szörnyű, és sátán egyez, és nem állt össze a kép. És aztán történt egy családi tragédia, hogy született egy nagyon beteg kislányom, és akkor már én nagyon-nagyon távolodtam el a szervezettől, és amikor mindig volt ilyen próbálkozásom, ugye a megszokott félelemből adódóan, mi van, hogyha most jön el Armageddon, akkor körém álltak, és azt mondták, hogy vedd tudomásul, testvérnő, hogy az igazságból nem lehet szabadságra menni, és azért született ilyen beteg gyereked, mert nem lehet elhagyni a szervezetet, és Jehova megbüntetett téged. És annyira kegyetlenek és szeretetlenek voltak velem, hogy én azt úgy imádkoztam, hogy Istenem, ha nekem ezekkel kell örökké élni, én nem akarok örökké élni. Tehát te, hogy akarom én építeni a paradicsomon, az paradicsomi földön az új házakat, meg ó, hát szóltak ezekről olyan nyilvános előadások, tehát nem tudom, honnan vették, hogy majd Armageddonkor, amikor itt elpusztulnak ugye a hitetlenek, akkor mi rémséges, tehát, bocsánat, uram, ezen a helyen ilyet. Tehát hordjuk majd a hullákat külön, tehát először megtakarítjuk, meg eltakarítjuk ugye a szemetet, meg az embereket, és akkor majd ott is körzetekre leszünk osztva, és akkor a vének kijelölik, hogy hova kell menni, meg hol kell majd házat építeni. Ugye meggyőződésük, hogy a paradicsomi földön fognak itt élni az emberek, mert hogy a tanúk szerint két osztály van, nem kerül ám mindenki a mennybe. A felkentek osztálya a 144 000, szintén a jelenések könyvéből veszik, tehát ők az égi reménységűek, a többi, meg aki úgy van emlegetve a jelenések könyvében, hogy íme ezek, akik kijöttek a nagy nyomorúságból, hát tehát azok a földi elhívásúak. És így van az, hogy ők nem tartanak, nem emlékeznek meg a húsvétról, hanem inkább a zsidókhoz alkalmazkodva a pászka ünnepén tartják az emlék ünnepet, ahol tulajdonképpen a kenyér meg a bor csak kézről kézre jár. Senki nem vehet belőle. Csak abban az esetben, hogyha felkentnek érzi magát. Tulajdonképpen az új szövetséget is úgy tanították, hogy az nem is nekünk szól, a földi reménységűeknek, hanem a felkenteknek, mert ők igazán érzik azt, hogy ez egy személyes levél az Istentől. De hozzánk nem szól, csak azt mi úgy olvasgatjuk, de az nem nekünk szól. Azt mi nem is érthetjük. Tehát inkább ezért az ószövetségi ígék voltak hangsúlyozva, és hát a jelenések könyvéből ugye a kiragadott rész Armageddonnal, meg a pusztulással kapcsolatban. No és ahogy említettem, nem tudtam már olyan rendszeresen járni, és nagyon megviseltek ezek a szeretetlenségek, és milyen kegyelmes az Úr, tehát valóban a hívőnek minden javára van, hogy egy beteg kislány születése kellett ahhoz, hogy engem ebből a veszélyes szervezetből kihozzon, mert egész egyszerűen nem tudtam eljutni a nyilvános előadásokra, az alkalmakra. Még egyszer felbukkantak nagyon határozottan, amikor a kislánnyal szívműtétre készültem, és azt említettem az elején, hogy vérátömlesztést nem fogadhatnak el a tanúk, így a gyermekük sem kaphat vért. Mert ha ezt engedélyezik szülőként, hozzájárulnak, akkor kiközösítik őket. És megint jól működött a besúgóhálózat, bár addigra már több mint fél éve nem is jártam a közösségben. Megkerestek, hogy tudunk arról, hogy készülsz a gyerekkel szívműtétre, és semmi olyan, hogy imádkozunk érted, meg veled érzünk. Ugye testvérnő, tudod, hogyha vérátömlesztést kap a gyerek, és te hozzájárulsz, és aláírod a papírt, akkor mi lesz a következménye? Ők büszkén emlegetik a kórházi összekötő bizottságot, elhitetik a tanúkkal, hogy Amerikából ebben az esetben érkezik a művér. Tehát nem gond, testvérek, jön a művér Amerikából, mi intézzük. És akkor én ott álltam a műtőnél, és csak azért imádkoztam, hogy most én ezt a helyzetet nem tudom megoldani, fogalmam sincs, mi lesz. Én tudom, hogy ennek a kislánynak minden segítségre szüksége van. És akkor először azt hiszem, hogy igazán szívemből minden szervezeti közreműködés nélkül tudtam imádkozni egy ilyen nehéz helyzetben. Jehova tanúi sehol nem voltak, művér sehol nem volt. Gyereket betolták a műtőbe, a kislány egyébként Down-szindrómás, tehát nem sok esélyt adtak arra, hogy ezt a műtétet túléli. És sikeres volt a műtét, olyannyira, ami az orvos is csodálkozott, nem kellett vért adni a gyereknek. És azt se tudtam, hogy sírjak vagy nevessek. Tehát, hogy ennyire közel érezni magam az Úristenhez, egy meghallgatott imádság. És ez nekem elég volt ahhoz, hogy akkor én eldöntöttem, hogy lesz, ami lesz. Én többet a közelükben nem megyek. Fogalmam nem volt, hogy hogyan fogok tovább létezni, mindazzal a zűrzavarral, ami a fejemben volt. De mivel volt ez a csodálatos megtapasztalásom, hogy egy imádság meghallgatása talált, azt mondtam, hogy Uram, ez kezdésnek jó lesz, beszélgessünk. És sokat imádkoztam, és Jehova tanúi kiadványait egyre inkább toltam el magamtól, és jöjjön csak a Szentírást, no nézzük. És aztán a Szentlélek Isten vezetett, és nem győztem csodálkozni. Tehát ez hozzám szól, ez az ige új szövetségből. Te jó ég, én felkent lettem időközben. Nem, megtértem. És onnantól kezdve próbáltam közösséget keresni. És ami még ezt a döntésemet megerősítette, ez, hogy végleg egy elkülönülő levelet tudjak írni a társulatnak, mert engem nem kiközösítettek, hanem én szabad akaratomból döntöttem így, és írtam egy elkülönülő levelet, bibliai igékkel teletűzdelve. Emiatt különösen veszélyesnek minősítettek országszerte. De azért írtam meg ilyen későn ezt a levelet, mert nagyon komoly emberi kapcsolataim voltak azért ott a tanóknál. Többek között egy vénnek a felesége, aki hosszú ideig könyörgött nekem, hogy Gabi, ne írd meg azt a levelet, mert ha megírod az elkülönülő levelet, mi nem beszélgethetünk, és a gyerekeink meg barátnők voltak. És csak rávaló tekintettel, és egyszerűen akkor, amikor már megvolt az, hogy az Úristen kijelentette magát nekem, megtértem, azt mondtam, nem tehetem meg, nekem döntenem kell, az igenetek legyen igen, a nemetek pedig nem. És én igent mondok Jézusnak, és nemet mondok ennek a szektának, és megírtam, és elküldtem. Ennek aztán az lett a következménye, hogy a barátnőm rá fél évre, aki vén feleség, kijött ebből a szektából, és még magával hozott 5 embert, és azóta köszönjük szépen, jól vannak, Budapesten a Pasaréti gyülekezetben találtak otthonra. Tehát az Úr csodásan működik, valóban. Nekem nagyon sokat segített az a baptista házaspár, aki a szomszédban lakott, majd aztán Vásárhelyre kerültem, ott pedig, hát most már több mint 4 éve, az evangélikus egyházban találtam otthonra. Sokszor jönnek vissza azok a gondolatpanelek, amiket olyan jól beépítettek, de már nincs meg a félelem, mert a szeretet kiűzi a félelmet. Tudom, Laci a megmondhatója, hogy időnként kritikusan, kritikával illetni az egyházat, hogy hát ezt nem így kéne, meg ezért mondják azt a szekták, látod, hogy be ezek a történelmi egyházba csak begubóznak meg, beveszik magukat a templomba, és jó nekünk itt lenni. És délelőtt már említettem Billy Grahamnek, nagyon szeretem ezt a mondatát, hogy az egyház azokért van, akik még nem tagjai. Tehát az emberek közé kell menni, a fiatalok felé pedig előjük kell élnünk, hogy ez egy élhető dolog kereszténynek lenni, és az Istenhez pedig hozzá szeretné őket. Hát így sikerült kikerülnöm Jehova tanúi közül, tényleg Isten kegyelméből, és valóban ez egy nagyon-nagyon ritka dolog. Mert nem mernek kilépni, megvárják, amíg kiközösítik őket, és utána a szégyen miatt, mivel annyira beléjük építik a félelmet, hogy még csak véletlenül se jut eszükbe, hogy pont egy történelmi egyházban keressenek menedéket, vagy kérjenek segítséget. Sokan kikötnek a pszichiátrián, nagyon sokan öngyilkosok lesznek közülük. És én azt gondolom, hogy most a képet meg lehetne mutatni. Hoztam magammal egy képet, ami nagyon jól kifejezi. Ugye a megnyerő mosoly, mosolyog, kezében valamelyik társulati kiadvány, az igazság, mert hogy ők azzal a az igével jönnek, hogy azt jelenti az örök életet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldti a Jézus Krisztus, tehát itt az ismereten van a hangsúly, miközben ugye Jézus Krisztus maga az út, az igazság, élet, ugye a fejénél a rejtett gondolkodás, befolyásolás, ezekkel a jól irányzott kérdésekkel, ahogy a tankönyvek is fel vannak építve, a meghamisított orvosi adatok, erről csak annyit tudnék mondani, hogy azért, akiket érdekel mélyebben a Jehova tanúival kapcsolatos információk, rengeteg minden van az interneten, és ott többek között ilyen meghamisított orvosi adatok is, hogy nem minden vén ért egyet a vérem átömlesztéssel kapcsolatban, és hogyha ő körülötte nincs besúgó hálózat, akkor ezt megúszza. Tehát döbbenetes egyébként, hogy egy példát is szeretnék erre hozni. Nem tudom, hogy az ENSZ-szel kapcsolatban hallották-e, hogy a jelenések könyvében az ENSZ-t mint fenevadat azonosítják, Jehova tanúi. Na most ehhez képest sorra hullik le a lepel a társulatról, és hát az internet ebből a szempontból egy áldásos eszköz is lehet, hogy az információk szabad áramlása, gyors áramlása. És hát ugye Jehova tanúi úgy festik le magukat, mint pacifista, semleges, non-profit keresztény vallási szervezet, közvetlen csatorna Jehova Istenhez, és az őrtorony azt tanítja tagjainak, hogy az ENSZ a jelenések könyvében szereplő fenevad megtestesítője, és hogy a Föld Sátán királysága. Azt állítják, hogy ők az egyetlen biztonságos csoport a növekedésre és a megváltás elérésére. Ehhez képest az őrtorony társulat birtokol nagy százalékban egy úgynevezett nővér társaságot, mely szerződéseket és alvállalkozóságot kötött a NASA-nál és a Védelmi Minisztériumnál, tehát részvényeik vannak az amerikai hadiparban. Az egyszerű, becsületes tagok mit sem tudnak erről. Aztán 2001-ben robbant ki a bomba az egyik angol heti labban, leközölték, hogy a tanúk, Jehova tanúi szervezete az ENSZ nem kormányzati szervezetek nyilvános információs irodájának a tagja. És miután ez a hír kirobbant, a tanúk, maga a szervezet gyorsan kilépett az ENSZ-ből. Ugye milyen ellentmondásba keveredtek volna? Jelenések könyvében ENSZ, mint fenevad, és mégiscsak benne vannak. Tehát döbbenetes a félrevezetés. Aztán megváltoztatott Biblia. Annak bizonyítására, hogy Jézus ő nem Isten fia, nem Isten, ugye János evangéliumában olvashatjuk első fejezet első versében, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ezt ők úgy fordítják, vagy jobban mondva ferdítik, keresztény görög iratok új világ fordításában. Kezdetben volt a szó, és a szó az Istennél volt, és a szó Isten kisbetűvel, azaz isteni volt. Tehát a változtatás révén tagadják Jézus Isten volt, tehát mondván, hogy csak Isten kisbetűvel, de nem az Isten. Jó. Titkos zárt ajtók mögötti perek, ezt szintén tudom tanúsítani, megtévesztő öltözet, hamis dicsekvés. Igen, ez nagyon érdekes, mert a vének nagyon jól belesújkolják az emberbe a kiválasztottság tudatát. Igen, akik a szervezethez tartoznak, morálisan tisztábbak, mint bármely vallási közösség. Mivel egyedül a vezető testület az, aki tudja értelmezni helyesen a Bibliát, mint Jehova szócsöve, tehát nálunk az igazság, tehát még egy egyszerű tanú, egy idős ember is többet tud, mint bármelyik lelkész. Ezzel kapcsolatban hagyd mondjak el egy kis rövid történetet. Hódmezővásárhelyen Szent Ambrus atyához becsöngettek a tanúk vasárnap délután 3 óra. És hát ez a hamis dicsekvés, mi többet tudunk, mint egy pap, vagy bárki, aki teológiát tanult, becsöngetnek hozzá, és fiatal ember, ismeri maga a Bibliát, olvasta már, és Ambrus atya nagyon ideges lett, és felmutatott a keresztre, és ki volt írva, hogy belvárosi katolikus plébánia, emberek, nézzenek már föl, hogy hova csöngettek be. Tehát szerintük egy pap, egy lelkész nem olvassa a Bibliát. Jó. No, egy kicsit a történelemről is beszélnék majd, de hogyha megint menet közben kérdés adódott, akkor szívesen fogadom és válaszolok rá. Igen. A teljes szentírás természetesen használhatják, de nincs rá idejük. Hivatkozzanak arra az igére, természetesen ők is, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a fedésre, tanításra, buzdításra, de nincs idő rá. Egyébként úgy tudom, hogy még nem került Magyarországra a teljes szentírásnak a tanúk szerinti fordítása, csak az Új Szövetségben. Ott az Új Szövetségben már mindenhol szinte sok-sok helyen megtalálható a Jehova név. És ezen kívül egy függeléket is tartalmaz a tanításokkal kapcsolatban, miszerint Jézus nem keresztre feszítették, hanem egy kín oszlopra, és ez gyakori, ez az ábrázolási mód. És azt mondják, hogy az utóbbinak az alakja az ókori Káldeából ered, már mint a kereszt, és ebben az országban, valamint a szomszédos országokban, így Egyiptomban is, Tammuz Isten jelképeként használták. Mivel olyan alakja volt, mint a misztikus Tau betűnek, Tammuz neve kezdőbetűjének. Tehát a tanúk nem, tehát szimbólumként nem használhatják a keresztet. Jó, és a másik kérdés, hogy miből tartják fönt magukat, önkéntes adakozásból. Tehát nem kapnak az államtól támogatást, tizedet fizetnek, és ezen kívül mindig vannak úgynevezett kampányok. Tehát, hogyha egy-egy missziós szolga jön, és például az ő telefonszámláját, vagy bármi mást kell állni, akkor vannak ilyen adománygyűjtő ládák, és abba kell beletenni pénzt. Tehát ez hasonló, azt hiszem, mint a Híd gyülekezetében tapasztalt jelenség. Itt is a félemlítés az, ami motiváció. Igen?
Tanulni, azok ugyanúgy tartják a keresztény ünnepeket, vagy nekik máshol van az ünnepük?
Még egyszer? Nem, semmi. Egyedüli az emlékünnep.
Szükség, mert
Jó. Tehát a keresztény ünnepeket nem tartják. Meggyőződésük, hogy pogány eredetű mindegyik, és arra az ígére hivatkoznak, hogy nem ehettek egyszerre az Úr asztaláról és a démonok asztaláról, vagy mi köze van a sötétségnek a világossághoz. Jó, más? Nyugodtan, bátran kérdezzenek.
Az én kérdésem az, hogy több országban is működik ez a szervezet? Mert a szervezetnek hívom csak.
Igen. Több országban működik ugyanúgy a világon, és akkor most szeretnék egy kicsit a történelmi hátteréről beszélni. No, hát a tanúk alapítója Charles Taze Russell volt, ő 1852-ben született, 1916-ig élt. Ő alapította Jehova tanúi mozgalmát, szervezetét. 10 éves korában a presbiteriánus egyházhoz tartozott, ha jól tudom, ez magyarországi református egyháznak felel meg. És tagadta, már akkor tagadta Krisztus Isten voltát, illetve a pokolról és az örök szenvedésről szóló tanítást. Erről van egy anekdóta, hogy állítólag azért találta ki, hogy nem létezik pokol, és tehát örök kárhozat, mert hogy ő annyira félt a pokol tanítástól, hogy ezért mindenáron addig csűrte, csavarta a Szentírást, hogy bebizonyítsa, hogy ilyen nincs is. Tehát így az ő félelme megszűnt, ehelyett emberek meg az ő tanításaitól kezdtek el félni. Russell nem részesült hivatalos bibliai oktatásban, de kölcsönvett, és alapul használt az akkoriban népszerű tanításokat, így például az adventista tanítások is nagyon nagy hatással voltak rá. Azt hiszem ismert az adventistáknak is ez a végidőt meghirdető, vagy netalántán pont az évszámokat találgató elképzelése, és ők is 1874-re várták vissza a Krisztust, ha jól tudom, egy hegyre mentek fehér ruhába, hogy most fog visszaérkezni Krisztus, és mivel nem történt ez meg, ott is egy nagy szakadás lett, és az adventistáktól nagyon sokan kiváltak, és Russellt követték. 1879-ben Russell elindította a saját folyóiratát, Sioni Őrtorony és Krisztus jelenlétének hírnöke címmel, hogy tanait terjessze. Az emberek vonzódtak Russell feltűnést keltő végidő jövendőléseihez, így Russell szervezete növekedett. Russell nem rendelkezett teológiai vagy bibliai nyelvi képzettséggel, azt állította, hogy egyedül ő birtokolja az igazságot, és erőteljesen elítélt minden keresztény felekezetet. Egy rossz tiszteletest, tehát így hívták a tiszteletest Amerikában, aki kiadott egy brosúrát, hogy leleplezze Russell tévtanításait, illetve azt, hogy nem végzett teológiát, sőt a bibliai nyelveket sem ismeri. Pert követett, végül Russell elismerte. Na és hát jöttek a hamis proféciák. Ugye az 1914-es dátum, ami nagyon kardinális a tanúknál, mert hogy először 1914-re jövendölték a világ végét, és milyen kapóra jött idézélbe az első világháború. És miután Armageddon mégsem jött el, így azt mondták, kitalálták, hogy láthatatlanul tért vissza Jézus Krisztus. Tehát megint csűrték, csavarták. Jó, tehát ennyit említettem, hogy teljes kontárkodás a Bibliával. Nos, amit a kezemben tartok, traktátus az Apologia Hitvédelmi Kutatóközpont jóvoltából készült el. Annyit még szeretnék hozzáfűzni, amikor ott hagytam a tanúkat, sikerült kapcsolatba kerülnem Szalai Andrással, aki ennek a Hitvédelmi Kutatóközpontnak a vezetője, és ő nagyon sokat segített, és ők készítettek egy ilyen kiadványt, és ebből hoztunk is egy jó pár darabot a testvéreknek. Az egyiknek az a címe, hogy Jehova tanúi szervezetének 4 veszélye, a másik pedig tények Jehova tanúi történetéről és tanításáról. Jó, tehát ezek nagy segítséget nyújtanak, hogyha tisztán szeretnénk látni a történelemmel, vagy a tanításokkal kapcsolatban. Jó, a másik képet is, igen, hát azt hiszem a kép is, és a szöveg is önmagáért beszél, hogy mi rosszabb, mint a báránybőrbe bújt farkas, a pásztorbőrbe bújt farkas. Óhatatlan, hogy tisztelettel viseltetnek azért a tanúk, a hírnökök a gyülekezetben a vének felé, akik tévtanítók. Jó. Még esetleg kérdés, mert szerintem az időből ne fussunk ki annyira. Lehet?
Akik ki akarnának szállni, milyen atrocitás érheti őket? Van-e rá példa? Illetve, hogyha valaki ki akarnak szállni, sikerül-e neki?
Nehezen engedik el őket. Tehát ha valaki önszántából akar eljönni, rendszeresen utána mennek és fenyegetik. És az azért működik a fenyegetés, mert hogy annyira átitadódik az ember ezekkel a tanításokkal, hogy ahogy mondtam a kulcsszót, lelkiismeret és félelem annyira hatnak rá, hogy nagyon nehezen. Tehát ahhoz úgy kell szakítania a szervezettel egy időre, hogy szinte elbújik előlük. Viszont ott van egy légüres térben, nincsenek kapcsolatok. Nagyon-nagyon ritka, aki ébőrrel megúszta az egészet.
Én azt szeretném kérdezni, hogy egy temetés hogyan zajlott például, vagy egy keresztelés, vagy hogyha gyerek született.
Jó, nincs keresztelés, hanem bemerítés van, és csak olyanokat merítenek alá, akik bizonyították hűségüket, tehát már alámerítetlen hírnökként részt vettek a prédikáló szolgálatban. Ez általában több mint egy év, mire kiderül, hogy teljes mértékben beépültek a szervezetben. Azon kívül azt még elfelejtettem mondani, hogy mielőtt alámerítenek valakit, a vének előtt 120 kérdésre kell válaszolni. Gyereket nem keresztelnek. A temetés, ez is nagyon érdekes, a temetésre tilos feketébe menni. Általában nyilvános előadást tart a vén, mert ha úgy vélik, hogy az illető, hát így mondanám, hitben halt meg, akkor bízhat abban, hogy Jehova majd fel fogja őt támasztani, tehát akkor örülni kell. Ha pedig olyan szeméről van szó, aki nem tartozik a szervezethez, de mondjuk rokon, nem vállalják a temetését.
Én azt szeretném mondani, hogy körülbelül 8 évvel ezelőtt olvastam egy olyan levelet, amit a Jehova Tanúi Egyház egyik vezetője bizonyságtételként megért 4 oldal levélben, hogy miért hagyta ott, és az igékkel alátámasztva, hogy erről tud-e valamit, mert ez egy nagyon komoly dolog volt akkor.
Igen. Vannak honlapok, ahol olyan személyek, akik azért ki tudtak jönni, és nagyon sok volt Jehova Tanúi egyébként a Golgota keresztény gyülekezetbe talál otthonra. Milyen érdekes, hogy Szalai András pont ebben a gyülekezetben szolgált, tehát a Szalai András egy nagyon komoly missziós munkát végez a tanúk felé, és utána a volt tanúk is ugyanígy, akár a bent lévő tanúk felé próbálnak segítséget nyújtani. Tehát én azért is tartom fontosnak, hogy amikor csak lehetőség van rá, nyilvánosan beszéljek erről, és hát ha meghallja valaki, elmer jönni, ha kérdései vannak, mert ezt el nem tudják képzelni, hogy a szervezet után is van élet, és talpra lehet állni.
Ennek a Szalai Andrásnak a könyvét olvastam én, a
Jehova is a szervezet.
Ez egy vastag könyv, ami a Jehova egy szervezetéről szól, nagyon részletesen és világosan ki van benne fejtve ennek az egyháznak a szektás volta, és az eltéveítő volta. Amit kérdezni szeretnék, az lenne, hogy mi a tanítása a Jehova egyháznak a halál utáni létről?
Nincs. Tehát a pokol maga nem a poklot jelenti, hanem csak a sírgödör. Tehát van egy ilyen tanítás, hogyha azok, akik Armageddon előtt meghaltak, fel fogja őket támasztani Jehova a paradicsomi földön, de azok, akik Armageddonkor fognak elpusztulni, ők már nem részesülnek feltámadásban. Sőt, ugye arról is szól az ige, hogy lesz feltámadása igazaknak és gonoszoknak. Egy ilyen tanítás is keringet, hogy például hajmeresztő, tehát Hitlert azért fogja feltámasztani majd Jehova, hogy megmutassa neki, mint egy gúnyból, hogy no, ezt nem fogod örökölni, úgyhogy vissza és virágföld lesz belőled semmi, teljesen megszűnsz létezni. Amit hogyha belegondolunk, hogy mit okoz ez emberek lelkében, tehát amit eltitkolnak a rengeteg öngyilkos a tanúknál, ugyanis, hogyha nincs tovább, hogyha a halál az nem kettős pont, hanem ezzel lezárul, és nem részesülhetek feltámadásban, mert nem vagyok igaz Jehova szemében, mert nem mentem annyit a prédikáló szolgálba, és kiközösítettek, akkor nekem már úgyis mindegy. Rengetegen küszködnek azután, miután az értéktelenség tudatával küzdenek, hogy legjobb út az öngyilkosság is, és nincs tovább, mert akkor megszűnik ez a szenvedés.
Én azt szeretném megkérdezni, miután Isten gyermeke vagyok közel 10 éve, azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan segíthetnénk, ha a családunkban van Jehova tanúja. Nyilvánvaló alkalomról alkalomra elmondom neki, hogy mi az Isten igazsága, az pedig az Úr Jézus, de mint ahogy elmondta, ő is ezeket a tanokat vallja. Hogyan segíthetek neki? Tudom, hogy az Úr Jézusnak az a parancs, hogy menjetek el széles a világba, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, tanítva őket az én parancsolataimra, és íme én veletek leszek a világ végezetéig. Én soha nem mulasztok el egyetlen egy alkalmat se, hogy amit én megértettem Isten igéjéből, azt továbbadjam a sógornőmnek. Hát éppen erről hozott nekem egy prospektus nem olyan régen, hogy a halál után nincs élet. Én pedig mondtam neki, hogy dehogy is nincs, hát a gazdag és a Lázár története éppen a túlvilágról tudósít, és nekünk ezt komolyan kell venni. Mit mondod, hogy mi ez? Megjelölt, azt mondta, hogy ez csak szimbólikus.
Igen.
Ez csak szimbólikus.
Nem találok rá jobb szót, egy bibliai pingpong lesz. Tehát nem lehet előrébb jutni, tehát bibliai igékkel nem lehet őket meggyőzni. Annyira módszeresen kiképzik és átmossák az agyát egy tanónak, hogy nem lehet igékkel érvelni. Amit lehet, az az elfogadó szeretet, és hogy a saját hitünkről beszélni, hogy az Úr mennyire csodásan működik a saját életünkbe, mert ezt nem tudják elképzelni. Mert azt gondolják, hogy Jehova csak a szervezeten belül működik, Jehova tanúit segíti meg, de ha úgy tesz az ember bizonyságot, hogy ő mit él át a hétköznapokban, a Bibliából nem lehet érvelni, zárnak teljesen, nem lehet meggyőzni. Tehát addig, amíg ő rendszeresen jár a közösségbe, és folyamatosan mossák az agyát, nem találok rá jobb szót, nem fogja tudni meggyőzni. Nem. De ha azt érzi, hogy megértik, és tiszteletben tartják az ő nézetét. Tehát ha ugyanazt érzi, hogy megint megfélemlítik, mert ha nem fogadod be az Úr Jézust, akkor el fogsz kárhozni, egyet lehet imádkozni értük, mert azt gondolom, nagyon nagy árat fizetnek azért, hogy ők ilyen módon követik, vagy próbálják Istent szeretni megkövetni. Ez borzasztó, amilyen árat fizetnek ezért. Mert azért alapvetően nagyon jó szándékú és becsületes emberekről van szó, akik Istent keresik, és az a baj, hogy nagyon-nagyon félnek tőle, és a szerető Isten képéről fogalmuk sincs. Tehát akkor nem tudunk más csinálni, mint amikor csak lehet szeretettel fordulni feléjük. Igen.
Azt gondolom, hogy a keresztény egyházaknak a identitásukat nem elsősorban felekezetbe kellene megélni, hanem a Krisztussal való közösségbe. hiszen nagyon sok megtért keresztény abban látja a hit lényegét, hogy fölállít néhány parancsolatot, és azt mondja, hogy ezt kell betartanod, akkor leszel igazi evangélikus, református, katolikus, vagy bármilyen. Miközben a Krisztussal való közösség egy óriási belső felszabadultság. Tehát öröm Krisztust követni. És azt gondolom, hogy a segítségnyújtásnak én is úgy gondolom, jó kifejezés volt, hogy ne legyen egy bibliai pingpong belőle, tehát nem tudjuk igékkel meggyőzni őket, de ha arról a szabadságról beszélünk, amit mint keresztények nyertünk, akkor ez legalább segít őket gondolkozni. Hiszen nekem az előadásból az egyik legkiemelkedőbb rész az volt, hogy végül is olyan rabszolgákat csinálnak azokból az emberekből, akik képtelenek önállóan gondolkozni. Egyébként a történelemben a Jehova tanúin kívül a fasizmus, a kommunizmus is ugyanerre a mintára működik. Nem kell gondolkoznod, mert majd felülről megmondják, mit kell tenned. Mindenek fölött ott van Isten. Ő is elmondja, hogy mit kell tennem, de az ő hatalmával, szeretetével, a benne lévő szabad mozgással teszem meg. Tehát nem úgy parancsol, mint ahogy ezekben a közösségekben ezzel találkozunk. És nagyon szépen köszönöm.
A szeretet kér, nem követel.
Az a család, akik a vének felesége és az öt ember, aki kivált Pasaréten, milyen egyházhoz?
Református egyház. Cseri Kálmánhoz járnak.
Cseri Kálmánhoz.
Jó kezekben vannak.
Áldás, békesség. Igen, mikor a mi kisfiunk meghalt, mi két évig oda jártunk, meg a nagytarcsai gyülekezetbe jártunk, a Gáncs Péterhez, mert a deáktéri templomban nem tudtunk menni, ahol keresztelték a kisfiunkat. Az előttem szólóhoz szeretnék még annyiban hozzá annyit hozzáfűzni, hogy említette a bolsevizmust és a nácizmust, én pedig említem még a plázázizmust.
Igen.
Tehát ami most a bolsevizmust és a nácizmus helyett van, az a üzletemberek, a bankárok és a ingatlanosoknak a világszervezete, ami annyiban különbözik mind a bolseviktól, mind a nácitól, hogy nem látható a szöges drót. Az belül van, így kívül arany kis páncikák vannak, és a jehovistákkal kapcsolatban pedig szintén csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy ez a lényeg, hogy a gondolkodást, az önálló gondolkodást, az együtt gondolkodást és az egyszemélyes felelősségű döntést veszik el. De ugyanúgy elvették a nácik, ugyanúgy a bolsevikok, és most a bankárok azt mondják, ne gondolkodj THM-en, hogy mit jelent, vegyél kölcsönt, ez a lényeg. És legyél egy örök életre eladósítva, ők pontosan tudják, hogy mi van a halál után. Hát a maguk jelzálogos házát ők viszik szépen a világ minden tájára. Tehát ez a lényege ennek, és nagyon köszönöm, én rohantam Budapestről, értem ide éppen, hogy erre az előadásra, mert egy jó református hittantanár mondta nekem, hogy lesz ez az előadás, ha tudod, érdel, mert holnap én hittanszakos leendő protestánsokat tanítok a Nyíregyházi Főiskolán 8 órán keresztül. És nagyon fontos, hogy ezeknek a fiataloknak mit mondok, hogy az én unokámból hittanórán ne csináljanak ateistát, se szentfazekat, hanem önállóan gondolkodni igényes, mint ahogy ez az ember az Úristen kegyelméből, saját igényességéből, és a Földön egy férfi űrangyalt találva, Deák László személyében, ki tudott ebből a hálóból menekülni. De ez az a fontos, hogy a hittanórán önállóan gondolkodni igényes, egy személyű felelősségben dönteni képes, nincs kollektív felelősség, egy személyű felelősség van, és utána vállalva a hátrányokat is a döntéséért következetesen cselekvő, választani tudó polgárokat neveljünk. Mert aki lemond az önálló gondolkodásról is, és döntésről, az választó polgár lesz. Köszönöm.
Én azt hiszem, egy igével szeretném befejezni. János első leveléből a 4. fejezet első versétől olvasnám. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk. Aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévejkés lelkét. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. És akkor egy énekkel szeretném zárni.
Nem láthat bár a földi szem, Jézus téd vagyok. Bár harcot rejtve van nekem, mégis felém ragyog. Fülem nem hallja hangodat, mégis beszélsz. Csupán az ad, a szódat figyelem. Képedbe töltél lelkemet, utam bármerre víz, és mindenütt kezed vezet, ha azt nem látom is. Ki mondani, mi vagy nekem, ó, nincsen arra szó. Most hídből állj csak életem, s mégis mindez való. De majd a fátyol szétszakad, mely most még rejteget. Látlak magad, s fényedben élvedem.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nem csak a tanítványoknak adod meg azt az élményt, hogy azt mondhatják, hogy jó nekünk itt lenni, hanem mi is átélhettük ezen a vasárnapon. Jó volt nekünk itt vendégként szolgálni, és jó nekünk most együtt lenni, jó lezárni ezt a vasárnapot a Te igéddel. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket. Kérünk, légy itt közöttünk ezután, és add a Te élő szavadat, ad, hogy valóban áthassa a mi életünket. Amen. Kedves testvéreim, így Böjtnek a kezdetén a nagyheti történetből szeretnék felolvasni egy részt, és ezekkel a gondolatokkal én mindazt, ami elhangzott az előadásban, azt szeretném egy picit folytatni, saját magunkat szeretném egy rövid áhítatba behelyezni, abba a kapcsolatba, ami a Jehova tanúi és a Szentírás között volt, egy helytelen kapcsolat, hogyan viszonyulunk mi az Isten szavához. Máté evangéliumából szeretnék felolvasni néhány verset a 26. fejezetből, így szól. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a vége. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adják, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá, semmit sem felelsz arra, amit ezek vallanak ellened? Jézus azonban hallgatott. A főpap akkor azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, ha te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ekkor így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. A főpap erre megszaggatta a ruháját, és így szólt, Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanukra? Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mi a véleményetek erről? Azok így feleltek, méltó a halálra. Szent igete semmibe vett, megvetett és lenézett. Nem véletlenül énekeltük ezeket a sorokat a mai alkalom kezdetén, és nem véletlenül fogjuk ezt az éneket folytatni, ami így kezdődik. Van örök kincsünk, becsesebb nincs nála földön égen, az arany ezüst drága kő csak por, ha hozzám érem. Isten igéjéről van szó, kedves testvéreim. És a felolvasott ige alapján azt a kérdést szeretném föltenni, hogy mit ér a mi ige hirdetésünk? Mit ér a mi ige olvasásunk? Mit ér Jézus szava az életünkbe? Régen is voltak idézőjelbe tett Jehova tanúi. Az egyiket úgy hívták, hogy Kajafás. Kajafásnak megadatott ez a csodálatos helyzet, hogy szemtől szembe látta Jézus Krisztust. Jézus Krisztus szemtől szembe mondta meg neki, hogy ő kicsoda, és Kajafás mit tett? Elutasította az egészet. Hiába mondta neki Jézus egyértelműen és világosan az Isten igéjét, hogy ez az ige hangzik ma is egyértelműen és világosan, Kajafás azt mondta, ez engem nem érdekel. Egy dolog érdekelte, a saját mocskos céljaira hogy tudja felhasználni az Isten igéjét, ahogy azt teszik a Jehova tanúi és más szekták is. A saját célom, a saját hatalmam számít csak, hogy tudom kiforgatni az igét. És középiskolásokat tanítva hittanra, hányszor találkozok ezzel? Hagyjon már ezzel a gondolattal, hát hogy volt ott Ádám és Éva, meg utána a gyerekeik, hát honnan születtek ott emberek? Vagy Noé hogyan vitte be az összes bogarat a bárkába? Nem is akarják megérteni, hogy mit akar az Isten a teremtés történettel, Noé történetével, vagy bármi mással, csak azt nézik, ahogy szeretett testveresem Ribár János szokta mondani, hogyan lehet beleverni a csúfot, hogyan lehet kigúnyolni. Milyen sok ember van a mai világban, aki hallja az igét, és nem kell Jehova tanújának lenni, hogy megpróbálja mindezt kiforgatni, a saját céljaira felhasználni. És itt van Kajafás, és itt van ez a kajafási lendület, vagy inkább kajafási lelkület, akkor az ember azt mondja, én tudom az igazságot. Nem is érdekel, hogy más mit mond, én tudom, mi az igazság, és Kajafás ezt zseniálisan föl is használja. Kajafásnak ez a neve, ez egy gunynév, ez inkvizítort jelent. Egy olyan ember volt, aki fantasztikusan tudott vallatni. És mi történik? Jézust, az igazt, a bűntelent megvádolják, jönnek a tanúk, össze-vissza beszélnek, és Kajafás tudja, hogy a zsidó jog szerint be kell szüntetni a tárgyalást, a hamis tanúkat bíróság elé állítani, és Jézust el kell engedni. És ebben a pillanatban Kajafás föláll, és azt mondja, magában nincs más lehetőség, mint Jézust itt nyíltan Isten káromlásra kényszeríteni. És fölteszi a kérdést, te vagy az Isten fia? És Jézus érzi ezt az egészet, de tudja, hogy nem tagadhat, nem hazudhat, nem bújhat el, nem mentheti az életét. Kimondja, hogy igen, igen, én vagyok, vedd észre végre te is. És Kajafás boldogan szaggatja meg a ruháját, végre hallottuk az Isten káromlást. Jézust el lehet ítélni. Milyen sokan vannak ma is így, ilyen kajafási lelkülettel hallgatják az igét, hogy lehet az igét kigúnyolni, hogy lehet olyan színbe feltüntetni, hogy értelmetlen, hogy értéktelen az egész. Kajafás csak a mocskos céljai érdekelték. De ebben a történetben talán mondhatjuk, hogy mi nem vagyunk kajafások. De van egy másik szereplő, akiről ezt olvassuk ebben az igében. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a vége. Van a kajafási lelkület, és van a távolról követő lelkület. Amikor azt mondjuk, Jézus, igen, jó a te szavad, de annyira ne gyere közel, annyira azért nem kell. Úgy távolról figyelem, úgy néha jó, jó belehallgatni, de ne gyere túl közel, mert az már fáj. Mert akkor félek, hogy a te igéd belehasít a szívembe. Félek, hogy rámutat olyan dolgokra, amiket én is utálok. Jézus, én követlek távolról, de ne gyere közel. Gondoljunk a gazdag ifjúra. Mit kell tennem? Jézus elmondta, hát ezek még úgy mennek, de amikor az egzisztenciájába, az életébe hasított bele a szó, add el a vagyonodat, akkor Jézus feltétlenül nem erre gondolt, hogy mindent osszon szét, hanem rámutatott arra, hogy már az első parancsolatot se tartott be. Mert ne legyen más istened, és neked a pénz az istened. Akkor azt mondta, köszönöm, ez nem kell, és elment. És Jézus szomorúan nézett utána, mert megszerette őt. És Jézus ma is így néz ránk, és ma is azt mondja, ha hallod az igét, ne csak félig engedd a szívedbe. Ne csak távolról kövess. Mert én az egész életednek az ura szeretnék lenni. És kedves testvéreim, egy dolgot ne felejtsünk el. Lehetnek Jehova tanúi, akik kigúnyolják az Isten igéjét. Lehetnek kajafások, akik a céljaikra akarják felhasználni, akár politikai jelszavakat faragnak belőle. Lehetnek távolból követő Péterek, de az Isten igéje akkor is ugyanolyan hatalmas és ugyanolyan erős. És az az Isten, aki 2000 évvel ezelőtt embereket gyógyított meg, aki a pünkösdi csodát megtette, az az Isten és annak a szava ma is ugyanolyan erős. És miért nincsenek csodák? Mert mi lettünk gyengébbek. Mert mi húzunk egy falat az Isten és önmagunk közé, hogy annyira ne gyere közel, és egész Európa erről szól, a plázákról, egyebekről. Kell az Isten, de csak egy kultúrprotestantizmus. Úgy jól néz ki, megszoktuk. És közben Ugandában néhány évtized alatt annak a pogány, vudu vallásba mindenbe hívő közösségnek a 40%-a már keresztény. És már ők jönnek ide misszionálni. A katolikus pap hiányt már Nigériából érkező lelkésszel oldják meg. És Ázsiában emberek ezrei kerülnek börtönbe, mert szentírást olvasnak. És itt van Európa, a távolról követő, aki azt mondja, hogy annyira azért ne gyere közel, Jézus. Isten igéje ma is élő és ható, és én hiszem, hogy ahol mondjuk, ott valóban hat, ne féljünk ettől. Merjünk teljesen ráhagyatkozni. És mi történik, amikor az Isten igéje elkezd működni? Jézust azzal vádolják, hogy le akarja rombolni a templomot, és 3 nap alatt felépíti, pedig 46 évig épült. Micsoda Isten gyalázás ez? És János evangéliumának 2. fejezetében, a 22. versben ezt olvassuk. Amikor azonban feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és annak a kijelentésnek, amit Jézus mondott. Előtte butaságnak tartották, előtte egy perbe rángatták bele ezeket a gondolatokat, de amikor Jézus feltámadt és élő úrként ott volt, akkor kapcsoltak ezek az emberek. Talán az a furcsa, és ettől óvjon meg az Úristen, hogy mindig azokat ostorozzuk, akik itt vannak. Ezért hagyd mondjam azt, hogy nem mi, de amennyire részünk van benne, mi is, de Európának kellene már így kapcsolnia. Hiszen Jézus Krisztus már feltámadt. Kéne már kapcsolni, hogy hoppá, miről is beszélt ez az ember? Valóban Isten fia volt? Valóban működik a Szentlélek? De jó lenne erre ráhagyatkozni, és de jó lenne, ha ennek tudnánk átadni az életünket. Kedves testvéreim, sokat hallunk arról, hogy előregedik az egyház, hogy romokban állnak templomaink. Sokat hallunk arról, hogy fogy a kereszténység, nagyon sok mindenről. De ezek minket ne keserítsenek el, mert az Isten ugyanolyan hatalmas és ugyanolyan erős. Közeledjünk hozzá, és hiszem, hogy ő is közeledni fog hozzánk. És jó látni, hogy itt templom épült, hogy megtelnek a padok. És hiszem, hogy ez mindenhol meg lehet, mert az Úristen ébredést szeretne adni. Csak akár a mi szentírás olvasásunk, helytelen olvasásunk, akár a mi eltitkolt bűneink ne jelentsenek akadályt. Mert ma is vannak kajafások, ma is vannak Péterek, de ami legfontosabb, ma is van Jézus Krisztus. És én ennek örülök, hogy ezt tapasztalhattam meg a délelőtti szolgálat alatt, feleségemmel együtt ezt tapasztalhattuk most is meg, hogy Jézus Krisztus itt volt közöttünk. Ezért adjunk most hálát, imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük ennek a napnak és az elmúlt heteknek, minden alkalomnak az áldásait. Köszönjük a Te élő igédet, amelyik belehasított szívünkbe, életünkbe. Kérlek Istenem, a Te áldásod legyen ezzel a templommal, mellette az idős otthonnal, mindazokkal, akik itt szolgálnak, itt dolgoznak. Add a Te szent lelkedet, és adj még nagyobb ébredést ebben a városban. És Urunk Istenünk, adj ébredést a mi evangélikus egyházunkban, ebben a hazában. Hisszük, hogy Te megteheted, mert élő Úrként velünk vagy. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy mindezt átélhettük, megtapasztalhattuk, és kérünk, hallgass meg minket akkor is, amikor együtt a Te nevedben így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.